Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kákonyi Júlia iparművésszel Rózsa Kata beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Kákonyi Júlia iparművész, és nagyon örülök, hogy elfogadta felkérésünket.
Én is köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és örömmel jöttem.
Kedves Júlia, képzőművész családnak a tagja. Édesapja Kákonyi István szobrászművész volt, de festőművészként is emlegethetjük. Nagynénje, édesapjának testvére, kalocsai iskolanővér, festőművész volt, Kákonyi Konstantina. Őről annyit mindenképpen elmondok, hogy Látomás feketében aranyban címmel éppen most látható kiállítása Párbeszédházában. Édesapjának bátyja pedig Kákonyi Asztrik, ferences szerzetes és festő. Ha modern magyar szakrális festészetről beszélünk, megkerülhetetlen, hogy ne hozzuk szóba őket. Ilyen családba születni igazán nem mindennapi. Kérem, beszéljen a családjáról, milyen útravalót kapott. Nem is zárójelben jegyzem meg, mert ez is nagyon fontos, hiszen az ő életük kis magyar történelem egyben.
Ilyen családba születni mostani fejemmel már értékelhető, de egyáltalán nem volt számomra ez ilyen egyértelműen jó dolog. Mert a százados úti művésztelepen gyerekeskedtem, és az ott élő művészeknek a nehéz sorsát is láttam gyerekkoromban. Úgyhogy én sokáig úgy gondoltam, hogy semmiképpen művészi pályára nem fogok menni. Azok a művészek, akik ott éltek és alkottak a művésztelepen, azt hiszem, hogy nagyon kevesen ismerik az ő nevüket. Nagyon nehéz sorsban voltak a Kádár rendszer alatt. Valaha római ösztöndíjasok voltak, szobrászok, festők. Szegény sorba öregedtek meg ott a művésztelepen. A másik dolog az, hogy női híres művész, az meg nagyon ritka. Valamikor azt gondoltam, hogy ez nem is nőnek való pálya. Édesapám műtermében mindenféle eszköz rendelkezésünkre állt. Soha ő nem tanított bennünket, de a műtermében mindenféle dolog, anyag, eszköz megtalálható volt, és mi hát ott cseperedtünk föl a műteremben. Nyarakat Nagymaroson töltöttük, ott az édesapámmal jártunk ki festeni a Dunapartra, kaptunk szalmakalapot, festőkészletet, akvarell papírt, és vele együtt festettünk. Nálunk igazából természetes állapot volt, hogy mindenki tudott rajzolni, festeni. Így éltünk. Volt, hogy rajzversenyt is nyertem, tehát mindig jó rajzosnak számítottam, és ezért egyszer csak ott találtam magamat a művészeti gimnáziumba. Akkor már tudatosodott bennem, hogy ezek a képességek, ezeket kaptam, már ilyen kicsit művésznek gondolva magamat. Ez a pálya volt előttem. Édesapám meg úgy gondolta, hogy azért menjek a művészeti gimnáziumba, hogy ott tud ő engem segíteni.
Ez a művészeti gimnázium a Török Pál utcai
igen.
Képző és iparművészeti gimnázium
igen.
volt, ugye?
Igen, igen, igen.
A százados úti művésztelepről beszélt, ott élt 18 éves koráig. Milyen művészeti ágak voltak azok, amelyek aztán későbbiekben egészen közel kerültek önhöz?
Voltak szobrászok, festők, főleg szobrászok, mert itt hatalmas műtermek vannak, tehát ez egy Koskároly műemlék jellegű művésztelep, 911-ben épült, hatalmas belméretük van pont emiatt, hogy szobrász műtermek voltak, főleg szobrászok alkottak. Mi bejáratosak voltunk a műtermekbe, szívesen fogadtak bennünket, volt Győri Dezső, aki még azt is megengedte, hogy akkor készülő zeneszerzők ábrázoló nagy méretű munkáihoz készítsünk apró alkatrészeket. Én például egy masnit mintáztam az egyik barokk zenésznek a cipőjére, és ezt rá is tette, hát biztos átalakította egy kicsit. Így bejártunk a műtermekbe. Festőművész Moldován István, Gábor Móricz volt, akit most így hirtelen tudok emlegetni. Tehát egy elég jó közösség volt akkoriban még ott. Így összejártak a művészek, meg kint volt középen egy valamikor úszómedence, később homokozó lett belőle, és akkor ott egy ilyen találkozó hely volt, ahol néha szalonnasütés vagy bográcsozás is volt. Ott beszélgettek. Jó hangulat volt, és rengeteg gyerek. Az én korosztályomban, mi hárman vagyunk testvérek, két húgom van, és az ő osztálytársaik, oda jártunk különben a százados úti általános iskolába. Ez egy külön kaszt volt a művésztelepi gyerekek. Egy ilyen nagyon-nagyon jó hangulatú, jó élet volt. Gyerekként nagyon jó volt ott élni. Most van egy csoport a Facebookon, ahol régi fényképeket szoktunk föltenni, és mindenki elcsodálkozik, és örömmel emlékszik vissza az ott töltött időkre.
Nagyon sok hátránya van, amit emlegetnek ennek a virtuális világnak, de valóban a Facebook, ez a közösségi megosztó portál azért nagyon sok kincset is rejt. Vannak olyan csoportok, amelyek közösségeket teremtenek és értékeket őriznek meg. Kedves Júlia, mindenképpen szeretnék visszakanyarodni picit a családjához, hiszen emlegettük, hogy most van kiállítása nagynényének, a Kalocsai iskola nővér Kákonyi Konstantinának. Na, az ő sorsa sem akármilyen.
Az ő családjuk, ahonnan édesapám is jött, Asztrik, Imre bácsinak hívtuk, tehát az eredeti neve Kákonyi Imre, öccse volt édesapámnak, és a nővérük, Konstantina, aki eredetileg Teréz. 7 gyerekes család volt, és a nagymamám az első unokáját is fölnevelte, mert a legidősebb fia meghalt korán, az ő kislányát is ő nevelte, 8 gyereket nevelt föl. Az édesapjuk ezermester volt, tehát tudott hálót kötni, cipőt is tudott csinálni. Egy ilyen nagy álmodozó volt, a repülés izgatta, a földművelés az egy picit nehezebb munka volt, és egy kicsit megharagudott, mikor az első segítség, a legidősebb fiú meghalt. A nagymamám ragaszkodott hozzá, hogy a többi gyereke tanuljon. A tanítóképzőt mindenki elvégezte, aztán tovább mentek, 3 művész lett a családból. Mind a hárman a kalocsai életből ott tapasztalt dolgokat, madarak, állatok. Édesapám különösen nagyon szerette az állatokat mintázni, rajzolni. Abból az életből merítettek nagyon sokat. Onnan indultak, és azután persze hát mindenki bejárta a maga útját. Később aztán Konstantina Amerikába kerülve egészen modern irányba ment el, és az Asztrik atya is. A modern egyházművészet úttörője lett. Talán édesapám maradt leginkább a természetelvű művészet terén. Ő maradt, ő készített legtöbb ilyen alkotást.
Konstantina nővér tehát több évtizedet élt Amerikában. Nem legenda az sem, hanem valós történet, és talán a hallgatókat azért ez érdekli. Azért elismert művész volt, és most én itt az amerikai elnökre, John Fitzgerald Kennedyre gondolok.
Igen, amikor Minnesota államba járt Kennedy elnök, akkor ő Konstantina által készített a tájra, helyre jellemző tűzománcképet adták ajándékba.
Ez mindenképpen úgy gondolom, hogy érdekesség. És Konstantina nővér, úgy tudom, hogy 1998-ban visszaköltözött Magyarországra.
Igen, hazatért. Előtte sikerült neki a munkáit hazajuttatni, a Keresztény Múzeum őrzi most. Ez a kiállítási anyag, ami most a Párbeszédházában található, ez is a Keresztény Múzeumnak a tulajdona. Nagyon nagy gond volt neki, hogy a munkáival mi lesz a halála után, és ezt mindenképpen szerette volna hazajuttatni. Később ő maga is hazajött, és Homokmégyen a húgánál töltötte az utolsó éveket, ott is van eltemetve.
Volt-e példa arra, hogy nagybátyjával, a már emlegetett Imre bácsival, akit egyébként Kákonyi Asztrik néven ismerünk, ferences szerzetes atyával együtt dolgozott?
Kifejezetten együtt nem dolgoztam vele, de mikor elkerültem Pilisszentlélekre, ahol egy alapítvány kezdett működni, az ottani atya indította el, Pilisszentlélek Modell Alapítvány néven mai napig is létezik az alapítvány. Ott munkahelyteremtés és az embereknek munkát adni, a pálos kolostort gondozni és azt karbantartani, Asztrik atya ott festett, az az első munkája, a Pilisszentléleki kápolna, ami egy nagyon-nagyon jól sikerült munka, ha szabad ilyet mondanom, mert az nagyon új volt, és nagyon korszerű dolog volt akkoriban. 62-ben azt hiszem akkor szentelték. Egy kis faluba egy ilyen modern festményt, templomot így kifesteni, az egy nagyon nagy bátorság kellett hozzá. Őt nagyon megszerették ott az emberek, ott volt műterme, ott is élt az utolsó éveiben, és ott alkotott. Az emberekhez nagyon kedvesen viszonyult, mikor jöttek nézni, hogy mit csinál, hogy festi a képeket. Mindenkivel elbeszélgetett, mindenkinek elmagyarázta, hogy mit csinál. Ha nem is értették meg ezt akkor az emberek, de elfogadták. Ma büszkék már a templomukra. Ott az alapítvány, mikor elkezdett működni, akkor én is bekapcsolódtam, éppen nem volt munkám. Kerámia műhely készült ott. Munkát adunk a falusi asszonyoknak, ez volt az eredeti elképzelés. Farkas László, velük is mai napig kapcsolatban vagyok, kegyeleti tárgyakat és kegytárgyakat forgalmaznak. Ők meg akarták újítani a kegyeleti tárgyaknak a megjelenését. Asztrik atya adott szimbólumokat, hogy mit lehetne rátenni a koporsókra vagy urnára. Szentírás idézeteket szedett össze, hogy mi az, amivel lelkibé lehetne tenni ezeket a tárgyakat. Ebben aztán én, mint kivitelező működtem közre, így volt közös munkánk. Ő akkor már eléggé betegeskedett. Én ezt úgy tartom, hogy az ő irányítása mellett jöttek létre ezek a munkák.
Művészi hitvallása, a lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. Ennek a jelentésébe avasson be egy picikét.
Ez nagyon fontos a számomra, hogy a Szentlélek ajándékai. Én nagyon sokáig tiltakoztam az ellen, hogy ezekkel az ajándékokkal éljek, vagy hogy ezek az ajándékok hasznosak lehetnek. Többször pályaelhagyó voltam, és a művészettől igyekeztem minél távolabbra kerülni. Nehéznek gondolom. Aztán elég korán férhez mentem, születtek a gyerekeim. Az nekem kitöltötte az életemet. Nehéz volt. Dolgoztam mindig mellette, hiszen az folyamatos volt, részben szükséges volt a család fenntartáshoz az én jövedelmem is. Mindenféle munkahelyem volt az égvilágon, és arra mondjuk büszke vagyok, hogy mindenhol meg is álltam a helyemet, de az óvónőtől a könyvkötészetig mindenféle munkám volt. Kerámia szakört, szaköröket mindig vezettem, Egerben laktunk 8 éven keresztül, ott volt batik szakköröm, kerámia szakköröm, tehát ez úgy mindig volt, de igazából úgy gondoltam, hogy ez a művész élet, ez nagyon nehéz. És a másik dolog, ez kicsit gőgösen, azt is gondoltam, hogy ha valaki nem annyira tehetséges, hogy Picasso legyen, vagy Chagall, vagy mondhatnék én nagy neveket, akkor azt nem kell szaporítani a tárgyakat, vagy középszerű műveket létrehozni nem kell. Egy lelki gyakorlaton voltam, egy kursziós lelki gyakorlaton Egerbe, ahol éppen tornatanár akartam lenni, és a művészetet nagy évben elfelejteni, amikor az ottani atya ismerte Asztrik atyát. Gondolom, hogy a Isten útjai kifürkészhetetlenek, és nem tudjuk ezeket ilyen titokzatosan, hogy érnek össze a dolgok. Ott volt olyan eset, hogy engem nyílt színű taps fogadott, mert fölrajzoltam valamit a táblára. Én annyira megdöbbentem, és később elszégyeltem magamat, mert én nem tartottam ezt egy olyan nagy dolognak. Arra gondoltam, hogy a másik embernek ez sokat jelenthet. Hiába, hogy én nekem egy természetes dolog, és nem tartom olyan nagy valaminek. Másik emberek ámulva, tisztelettel néztek erre, és hát kicsit elszégyeltem magamat, hogy én nem értékelem ezeket az ajándékokat, amit én kaptam. Nem értékelem a helyén. Van ilyen kis elbocsátó füzet, és Lojzi atya, kursziós atya azt írta be nekem a könyvecskébe, hogy imádkozik értem, hogy a kapott tehetségemmel többet mondjak el a láthatatlan Istenről. Ezt olyan döbbenettel olvastam, ez már a végén van a lelki gyakorlatnak, és a kocsiba hazafelé. Olyan határozottan úgy éreztem, hogy ez egy nagyon fontos üzenet a számomra is, hogy valahogy a folytatója vagyok az őseimnek, az édesapámnak, meg a testvéreinek, meg hogy ez a tehetség valahogy megy tovább, ezt értékelni és használni kell. Aztán még beletelt jó pár évbe, amíg ez realizálódott, de akkor azt gondoltam, hogy ez nagyon fontos üzenet volt a számomra. Első Korintusi levél, 12. szakasz. A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghez visz, ugyanaz. A lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele.
Kákonyi Júlia iparművésszel Rózsa Kata beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.